Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Mentsük meg a vadmacskát, több cikket lehetett olvasni erről a témáról, de mitől mentsük meg a vadmacskát, és hogyan mentsük meg a vadmacskát, erről fogunk beszélgetni dr. Hegyi Zoltánnal, a Dunai-Poly Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A legfontosabb az, hogy honnan ismerjük meg egyáltalán a vadmacskát, mert itt talán, hogyha mutatunk egy képet róla, akkor egy sima házi macskával összekeverhető jószágról van szó.
Ez teljesen így van. Nem egy könnyű felismerni a vadmacskát, de azért vannak olyan határozó bélyegek, amik egyértelműsítik, hogyha vadmacskával találkozunk esetleg. Tehát egy kicsit nagyobb termetről van szó, és általában a csíkozottsága más, mint egy sima házi cirmos macskának. És nagyon fontos a farka. Tehát a farka az általában vastagabb, lényegesen csíkozottabb, tehát 5-7 ilyen keressávos csík van rajta, és a vége pedig tompa, tehát sohasem elkeskenyedő, mint a házi macskának, hanem tompa végű. Tehát ez egy ilyen
Hol találkozhatunk Magyarországon?
Igen, Budapest
ilyenekkel?
Budapest környékén például az egyszeri kiránduló összefuthat-e vadmacskával?
Hát nagyon kevés esély van rá, mert rendkívül rejtőzködő életmódot él ez az állat, tehát nem is ugyanaz a napi aktivitása, mint a házi macskának, tehát főleg éjszaka, hajnalban, sötétedéskor láthatjuk, de persze szerencsével akár nappal is, hogyha borúsabb az idő, de az élőhelye nem mindig ugyanaz, ugye, ami az embereknek is egy szeretett kiránduló hely, tehát a vadmacska nagyon szereti a sűrűségeket, tehát a bozótosokat, sűrű, ajnövényzetű erdős területeket, ott megbújik, és hogyha van mellette nyíltabb terület, tehát füves rét, gyep, azon pedig vadászni szokott. Tehát így vadászatkor, vagy mondom így hajnali órákban, esetleg esti órákban előfordulhat, hogy találkozunk vele, de nagy szerencse kell hozzá.
Mennyire elterjedt Magyarországon ez a faj?
Hát ez egy olyan kérdés, amit tulajdonképpen nem nagyon tudnak az emberek, meg nem nagyon tudnak a kutatók, és épp azért van az, hogy van egy olyan aktív célzott program, ami most a vadmacskára irányul itt a Budapest környéki területeken, tehát a Pilis-Visegrádi hegység területén, illetve a Budai hegység területén, mert tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy sok helyütt van, de hogy milyen mennyiségben van, illetve hogy ezek a példányok, ezek az állatok mennyire számítanak valóban vadmacskának, illetve mennyire hibridizálódtak már a házi macskával, ezt kutatásokkal lehet csak.
Na, mielőtt erre rátérnénk még néhány dolgot, hogy kellett tőle például félni, vagy félteni házi kedvenceinket, mit eszik egy vadmacska?
Teljes mértékig kategórikus válasszal nem kell félni tőle. A vadmacska nagyon specialista táplálék felvételt végez, tehát nagyon-nagyon megnézi, hogy mit teszik meg. Itt a Európában, Magyarországon elsősorban mezei pocokkal, erdei egérrel, kisebb mértékben madarakkal táplálkoznak az állatok. Esetleg néha kis nyúl, beteg nyúl, üregi nyúl előfordulhat a táplálékban, de nagyon kis mennyiségben. Tehát a mi házi macskánkat, kiskutyánkat, galambunkat nem fogja megfogni a vadmacska.
Most akkor térjünk rá arra, hogy miért van veszélyben. Én láttam egy ilyen nagyon vicces mémet egy pár évvel ezelőtt, ami úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen egy ilyen nagyon tekintélyt parancsoló farkas, és az volt odaírva fölé, hogy nagyon hideg van, nincs élelmem, ott az emberek, ahol tüzet raktak, ott jó meleg van, oda megyek, mi baj lehet ebből? 10 000 évvel később pedig le volt fotózva egy ilyen mopszli, tehát ez.
Egy kis ruhában, igen.
Egy kis vicces kalapban, igen, szóval ez történt, de a lényeg, én szeretem egyébként ezeket a mopszokat, de a lényeg, hogy ugye az a probléma, hogy felhigítják a génállományt ezek a házi macskák.
De azt lehet tudni, hogy mit keresnek a házi macskák a macskák élő helyén?
Hát ugye összetett ez a kérdés, ugye arra irányult elsősorban, hogy milyen veszélyeztető tényezők vannak, amik ugye a vadmacskát bántják mostanság, és elég sokféle ilyen veszélyeztető tényezőről beszélhetünk. A hibridizáció az egy a sok között, de azért én gyorsan elmondanám, hogy mik is ezek tulajdonképpen. Nagyon fontos az élőhelyvesztés. Tehát ugye a folyamatos élőhelyvesztés, fragmentálódás, feldarabolódás, ugye ez egy fő tényező, ami veszélyezteti a fajt. Akkor ne adj Isten illegális vadászat, csapdázás, rosszul kihelyezett csapdák, és a többi szintén veszélyezteti. Az elütések nagyon-nagyon nagy mennyiségben jelentkeznek, ugye rengeteg útvonal van, ezek is ugye felelősek a fragmentációért is, és bizony a gázolás elütés az egy nagyon-nagyon jelentős probléma. És a hibridizáción kívül, tehát mielőtt a kis kutya megjelenik, a házi macskákkal, hogyha találkozik az állomány, akkor bizony betegségeket is átvisznek a vadmacskára, tehát ez is egy fontos tényező.
A hibridizáció, amit igen, most sokszor igen, emlegettünk már, igen, de az igen, mit jelent tulajdonképpen, és az miért veszélyes?
Hát a hibridizáció azt jelenti, hogy találkozik a két faj egymással, ez vagy úgy történhet meg, hogy házi macskák kivadulnak ugye falu széléről, a település széléről, szépen kijárnak a természetbe, egyre többet kijárnak, és akkor ugye kereszteződnek mondjuk a vadmacskával, vagy hát ebbe a úgynevezett szaporodási időszakba, a pacsmagolási időszakba mondjuk a kandúr, vadmacska kandúr keresi fel ugye a környéken élő házi macskákat. Tehát magyarul fontos lenne tudatosítani az emberekben a felelős állattartásnak a szabályait, és valahogyan védeni a vadmacskáinkat. Ez azért mondom, mert ugye, hogyha belegondolunk, akkor egy csomó minden nagyon szabályozott formában működik már ebben az országban, tehát itt a házi állatokról, hogyha van szó, tehát nem tudom, a marhát, lovat, disznót, kutyát ugye viszonylag odafigyelve, rendszerezve, csippelve, oltva tartjuk, de hát a macska az egy nagyon olyan cipőben jár, ami még messze van ezektől a dolgoktól, tehát kevés oltása van, nem csippeljük őket, kimehetnek általában.
Hát kevesen költenek erre, ugye igen, ez egy ilyen, mondjuk egy ilyen fogyóeszköz házi állat.
Hát mert nagyon sokat fial, meg ennyit mindent megcsip, igen. Elég szapora állat. Még igen, egy dolog érdekel, hogy...
Várjon, még egy dolgot hagy mondjak, hogy és nem csak a vadmacska miatt ugye fontos lenne, vagy lenne fontos a házi macskáinknak a fokozott figyelme, a fokozott ilyen felelős állattartás terükön, mert hogyha kicsit belegondolunk, akkor bizony egy nagyon invazív, nagyon agresszív fajról van szó a házi macska szerepében, aki ugye itt a Földön, hogyha nem csak Magyarországban gondolkodunk, akkor nagyon-nagyon sok ökológiai kvázi katasztrófáért is felelős, hiszen amikor kimegy, akkor ugye írtja a körülötte lévő állatokat, tehát egy nagyon vérmes, ragadozó a házi macska, sokkal vérmesebb, mint a mint a vadmacska.
Igen, tehát, én ezt hallottam, egyébként erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy mi a véleménye erről, hogy egy elég kegyetlen gyilkosról van szó házi macska esetében, aki keftelésből is vadászik. Tehát nem feltétlenül azért, hogy ő jól lakjék, hanem egyszerűen csak a vadászat öröméről, és aki macskát tart, azt láthatja, hogy időnként bármilyen jó tápokat is etett vele, meg tasakos eledeltől kezdve mindent, azért csak megfogja a fekete rigót, csak megfogja a békát, meg mindent, ami mozog és felkelt az érdeklődését.
De hogyha két konkrét példát, és itt magyarországi példát mondhatnék, akkor bizony előfordul az, hogy akár az ürgét is megfogja, ugye amelyik szintén fokozottan védett állatunk, hogyha kimegy az ürgés területekre, és hogyha mondjuk elnézünk Apa-liget környékére, ahol ugye ilyen veszélyeztetett denevér populációk is élnek, még az is előfordul, hogy rászokik olyan barlangokra, amiknek a szája ugye közel van a földhöz, és reptébe a kijövő állatokat, denevéreket megfogja. Tehát mindenképpen egy olyan ragadozóról van szó, amely komoly természeti károkat tud okozni, hogyha nincs rá odafigyelve.
És a hibridizáció azért veszélyes, mert hogy annyira felhigul a faj, hogy egyszer csak nem lesz vadmacska? Csak valamiféle ilyen házi macska hibrid?
Hát említették itt ezt a farkas esetét, ugye a riport elején. Bizony elképzelhető az, hogy nagyon felhigul, igen. És az, hogy valóban vadmacskával találkozunk, vagy házi macskával, vagy hibrid macskával, ezt igazán ugye genetikai vizsgálatokból tudjuk már most is megmondani. Tehát az a biztos, hogyha genetikai vizsgálatot végzünk az állaton, mert hígul folyamatosan. Hát itt a vadmacskát ugye jó pár évtizede kutatják már a kutatók Magyarországon, tehát mondjuk 87-ben kezdődött a kutatása, és ezekben a alapkutatásokban is az a konklúzió már régen lejött, hogy az lenne az igazi védelem a fajnak, hogyha ilyen vadmacska rezervátumokat tudnánk létrehozni. Ami meg azt jelenti, hogy tehát olyan élő helyeket kijelölni, ahol még tiszta vérrel nagyobb populációk élnek, és ott a perem területeken nagyon vigyázni arra, hogy mennyire jönnek elő, mennyire mennek be a területre a házi macskák, tehát ne adj Isten ide hivartalanítani, odafigyelve, a létszámukat csökkenteni, tehát hogy minél kevesebb legyen ez a genetikai nyomás.
Mennyire jó megoldás az, amit a világ egyes szegleteiben azért már alkalmaznak invazív fajok esetében. Például Új-Zélandon, Ausztráliában lehet hallani ilyeneket, hogy adott esetben pont a macskákkal kapcsolatban, hogy ugye a földön fészkelő röpképtelen madarakat, vagy az erszényes nálánál kevésbé ügyes vadász emlősöket is veszélyezteti a veszélyeztetik fajok, például a macskák, vagy például a patkányok, és hogy ilyenkor húznak egy olyat, hogy fognak egy ilyen területet, és ott ezeket az invazív fajokat mind kiírtják. Ez gondolom, hogy azért Magyarországon nem járható út óriási társadalmi felháborodás jelentene, ha elkezdenék ritkítani, fogalmazzunk finoman, az elvadult házi macskákat.
Nem tudom. Hát biztos, hogy mások a körülmények egy sűrűn lakott közép-európai országban, mint olyan területeken, ahol hatalmas területek állnak a természetvédelemnek, nemzeti parkoknak a rendelkezésére. De azt, hogy kéne valamit tenni, az biztos. Tehát például a ivartalanítással, hogyha az ugye elterjedt lenne itt a házi kedvencek között, Akkor mondjuk a hibridizációnak az esélyeit ugye tudnánk csökkenteni.
Hát csak tudja, azért vagyok egy kicsit szkeptikus, mert amikor a fejekben kell rendet tenni, az nem kevés idő, a felelős állattartást beleverni mindenkinek a fejébe, a csecsemőtől az aggasztjánig, a városlakótól a legkisebb faluban lakó nénikéig, és nem tudom, hogy a vadmacskának megvan-e ennyi ideje.
Hát igen, azt én sem tudom. Én azt tudom, hogy ezek a problémák, amiket itt egy felsoroltunk eddig, tehát amennyire én a, nem tudom, a szakmai hátteremet, életemet végignézem, tehát ezekkel a problémákkal már nem tudom, 30 évvel ezelőtt is lehetett találkozni, tehát ezek azóta csak édesedtek, illetve súlyosbodtak, tehát nem semmiképpen nem javultak.
Uh-huh. Mindenesetre annyit, annyit meg tudtunk tenni, hogy felhívjuk a figyelmet rá, és reméljük, hogy, hogy lesz ennek eredménye. Úgyhogy majd időről időre azért megnézzük, hogy a, mi a helyzet a hazai vadmacskákkal. Nagyon szépen köszönjük, érdekes beszélgetés volt. Köszönjük szépen az információkat, jó munkát kívánunk.
És sok erőt!
Én köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek.
Dr. Hegyi Zoltánnal beszélgettünk, a Dunai-Poly Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjével a vadmacskák megmentéséről.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.